Jó estét kívánunk, ez az M2 híradója, benne külés belföldi hírek, gazdaság és sport.
Köszöntöm Önöket én is.
Nézzük az étlapot. Az utolsó pillanatig kampányolnak, szerda hajnalra kiderül, ki lesz az Egyesült Államok 44. elnöke. 52 évvel ezelőtt ezen a napon világossá vált, az idegen túlerő vérbe folytja a magyar szabadságharcot. Bolyban a gondozó megkötözte a beteget, hogy ne zavarja társait, mire észrevették, hogy baj van, megfulladt.
A világranglistán a magyar jégkorong válogatott a 20. Ezek alapján muszáj megnyerni a hétvégi olimpiai selejtezőt.
Óriási részvétel mellett zajlik az elnökválasztás az Egyesült Államokban. Az előzetes felmérések szerint több mint 130 millióan élnek szavazati jogukkal, ami azt jelenti, hogy megdőlhet az eddigi 63%-os rekord. A szavazóhelységek a különböző időzónák és a helyi szabályozás miatt Amerika szerte más-más időpontban zárnak. A térképen azt látják, hogy magyar idő szerint éjszaka, illetve holnap reggel mikor fejeződik be a szavazás az egyes szövetségi államokban. Egy kis faluban, Dixville Notchban viszont már eredmény is van. 60 éve mindig ők szavaznak elsőként, kevesebb mint 200-nyian, náluk Obama nyert.
Éjfél múlt Dixville Notchban, de már sorban álltak a szavazók, mind a 21-en. Ők adták le először szavazataikat, és itt hirdettek először győztest az országban. Dixville Notchban eddig rendre a republikánus jelölt nyert, idén azonban ide is elért a változás szele. John McCain összesen 6 szavazatot kapott, Ralph Nader egyet sem, bocs Ralph, és Barack Obama 15 szavazatot kapott, olvasta fel az eredményt a helyi szálloda igazgatója. A két jelölt is gyorsan szavazott, nekik nem kellett végigállni a kígyózó sort, persze biztonsági okokból. A demokrata Barack Obama Chicagóban nem a szokásos, kirobbanóan energikus ember képét mutatta, de a fáradtság sem látszott rajta, pedig biztosan keveset aludt, tegnap vesztette el nagymamáját. Az idős asszony régóta küzdött a rákkal, tegnap álmában hunyt el. John McCain is ott szavazott, ahonnan a szenátusba küldték. Arizona állam fővárosában, Phoenixben egy metodista templomban adta le voksát. Bár néhány tucat emberen kívül ezt biztosan senki nem tudhatja. Nem tudni miért, de jelölt társaitól eltérően elkerülte a kamerákat, így az élő közvetítésen egyetlen képkockán sincs rajta. Az újságírók és fotósok fel alá futkosva próbáltak felvételeket készíteni róla, de csak keveseknek sikerült.
Az amerikai és a világ sajtó már most történelmének nevezi a 2008-as elnökválasztást. A tét óriási, jóformán a világ minden országát érinti majd a választás kimenetele, vagyis az, hogyan alakul az új elnök alatt az amerikai gazdaság és külpolitika. A két jelölt is történelmi lehetőségről beszél. Barack Obama és John McCain szó szerint az utolsó pillanatig buzdítja támogatóit.
Ilyen kampányfinis még nem volt az amerikai történelemben. Az utolsó nap mindkét jelölt szabályos villámhadjáratra indult. A demokrata Barack Obama egymás után 3 államban mondta el támogatóinak. Lehet, hogy a felmérések alapján vezet, de ez még kevés a győzelemhez. Az utolsó 24 órában vagyunk, de egyetlen percig, egyetlen másodpercig sem dőlhetünk hátra elégedetten, mondta Obama. A chicagói szenátor azt ismételgette mindenütt, az Egyesült Államokat csak egy radikális hatalomváltás húzza ki a gazdasági válságból. Vetélytársa John McCain 7 államot járt végig egy nap alatt. A veterán politikus saját államában, Arizonában hajnali 3-kor még mindig szenvedélyes kampánybeszédét mondta. Van még egy napunk, még megnyerhetjük az elnökséget. Garantálom nektek, újból naggyá teszem ezt az országot, helyreállítom a gazdaságot, erre a szavamat adom, mondta McCain. Az alelnökjelöltek szintén végigjárták azokat az államokat, ahol mindenképpen meg kell szerezniük az elektori szavazatokat. A republikánus Sarah Palin szerint csak John McCain harcol az egyszerű amerikaiakért. Míg a demokrata alelnökjelölt Joe Biden arra figyelmeztette az embereket, ha változást akarnak, szavazzanak úgy, hogy Amerika 44. elnöke Barack Obama legyen.
Bármi furcsán hangzik, az amerikai elnököt jogi értelemben nem ma választják meg. A szavazók most csak úgynevezett elektorokra voksolnak, ők döntenek később az elnökről. Ha valamelyik jelölt nyer egy államban, övé az összes elektor. Mivel kisebb és nagyobb államok vannak több vagy kevesebb elektorral, komoly a választási matematika, hogy melyik államokban kell nyerni a végső győzelemhez. New Yorkból Bombera Krisztina tudósít.
Ma az 50 amerikai államból összesen tulajdonképpen csak 8 érdekes. Ha ennek a 8 államnak bármelyikében nyer Barack Obama, akkor ő az elnök. Azonban, ha ezt a 8 államot mind, tehát az összeset megnyeri John McCain, akkor John McCain az elnök. Persze ez csak választási matematika, igazán biztosan csak magyar idő szerint holnap reggel 6 után tudhatunk, akkor zárul az egész országban a szavazás. Azonban érdekes magyar idő szerint ma 6 órától figyelni, akkor zár először urna fontos, szoros versenyű államban, Indiánában.
Munkatársaink ott vannak mindkét elnök jelölt kampány főhadiszállásán. Chicagóban Barack Obama hívei már az éjszakai győzelmi ünnepségre készülnek. Bártfai Gergely tudósít a helyszínről.
Chicagóban három okból is különösen népszerű Barack Obama. Ugye az egyik az, hogy ez egy hagyományosan demokrata szavazó állam. A másik, hogy ő a helyi fiú, természetesen ez itt Amerikában, a föderatív államban egy rendkívül fontos tényező, sok esetben az, hogy valaki Illinois államból való, az sokkal jobban meghatározza az illető identitását, mint az, hogy melyik pártnak a tagja, és harmadszor, de nem utolsó sorban, a városnak igen népes fekete közössége van a 19. század óta, amióta délről a felszabadított rabszolgák nagy számban özönlötték el Chicagó városát, hogy az iparban találjanak munkát. Ugyanakkor ne kövessük el azt a hibát, hogy egyfajta fekete jelöltnek tekintjük Barack Obamát, legalábbis abban az értelemben nem, ahogyan Jesse Jackson fekete jelölt volt. Obama merítése jóval nagyobb az amerikai társadalomban. Sok más társadalmi csoport is egyértelműen őt preferálja, például a nők, például a fiatalok, az első választók, a spanyol ajkúak, ez egy igen fontos közösség, és végül, de nem utolsó sorban természetesen a feketék, és még a római katolikusok is. Úgyhogy nagyon bizakodó a hangulat, biztosra veszik, hogy Obama nyerni fog.
A republikánusok szintén bizakodnak. John McCain arizonai stábjánál Mészáros Antónia követi a fejleményeket.
Egyébként McCain olyan népszerű, mint Chicagóban Obama. Ebből kifolyólag persze a hangulat is kevésbé rózsás, hiszen azért az embereket, ha megkérdezi az ember, nagyon foglalkoztatja az a gondolat, hogy feltétlenül az ő jelöltjük veszíteni fog, de azt is mindenki hozzáteszi, hogy azért talán van még miben reménykedni, hiszen eddig már sokszor tévedtek a közvéleménykutatók. John McCain már többször, még amikor a jelöltségért indult egyáltalán, már akkor többször leírták, mégis visszajött, és ő is ezt mondta tegnap este a választóinak, a szurkolóinak, hogy ő még nyerni tud.
Több mint 2000 amerikai él Magyarországon, akik szintén részt vehettek az elnökválasztáson. Abban az államban igényelhették a szavazólapot, ahonnan jöttek. Az amerikai törvények szerint ezt levélben kapták meg, és úgy is kellett visszaküldeniük az Egyesült Államokba. A Magyarországon élő amerikaiak egy része az egyik budapesti szállodában gyűlt össze, és hajnalig együtt figyelik az előzetes eredményeket. Az amerikai elnökválasztásról folyamatosan beszámolunk, tudósítóink legközelebb az estében jelentkeznek, holnap reggel 7 órakor pedig az M1-en a szokásosnál hosszabb 20 perces híradóban számolunk be az eredményekről. Országszerte megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól és a szovjet megszállás kezdetéről. A Nemzeti Gyásznapon Sólyom László államfő azt mondta, hogy csak az emlékezéssel lehet megmenteni a hősöket és a mártírokat a névtelenségtől, a feledéstől. A külföldön lévő Gyurcsány Ferenc kormányfő közleményében azt írta, az 1956-os forradalom nem elválaszt, hanem összeköt minden demokratát és szabad magyart.
November 4-e, vasárnap reggel 4 óra 30 perc. Szovjet páncélos hadosztályok több ezer harckocsival összpontosított támadást indítanak Budapest központja ellen.
Szovjet katonai repülők és tankok zúgására ébredt Budapest 52 évvel ezelőtt.
Magyar honvédség harcban áll a támadó. A kormány a helyén áll.
Nagy Imre miniszterelnök hajnali rádióbeszéde ekkor már csak részben volt helytálló. A fővárosban ugyanis csak Soroksáron, itt a Jutadomnál volt a magyar honvédség egyetlen szervezett ellenállása a szovjet hadsereggel szemben.
Olyan rendelet volt, hogy a szovjet csapatnak 50 kilométeres körzetben el kellett hagyni Budapestet. Nők kimentek a határodig, ott csatlakoztak az államvédelmiekkel, és akkor akik hozták tökörről a Nagy Imréket és a Maléterpát, ezekkel szálltunk szemben.
Rájuk, az áldozatokra, a hősökre emlékeztek országszerte. Sólyom László köztársasági elnök azt mondta, 56 hőseinek személyes emléket kell állítani.
Meg kell keresni mindenkit, aki még él. Meg kell keresni azokat, akik gyászolnak. Azt hiszem, hogy ez a személyesség adja meg az ünnepnek az igazi tartalmát, és ez segít abba, hogy az ünnep megmaradjon.
A Hősök terén közjogi méltóságok, a kormány tagjai, a diplomáciai testületek és az egyházak képviselői, valamint az 56-os szervezetek rótták le kegyeletüket. A Fidesz a terrorházánál emlékezett. Este a Kossuth téren kialudt a forradalom lángja.
Átadták a film Szabadság 56 című forgatókönyv pályázat díjait. A zsűri több mint 200 ötletből 7-et talált alkalmasnak arra, hogy filmet forgassanak belőle.
Játszódhatott 52 évvel ezelőtt vagy a jelenben, de a forradalom fiataljairól kellett szólnia a pályaműnek. A Magyar Televízió és a Miniszterelnöki Hivatal közös pályázatára 220 fiatal küldött filmtervet.
Az ünnepélyességet nem szeretik. Tehát az ünnepben az ünnepélyességet, hanem a személyes viszonyukat próbálják meg kialakítani.
A zsűri a legjobb 7 filmet üt tervét díjazta. Köztük volt Csigás Viktor Dávid ötlete is.
Egy 56-os ünnepség van egy gimnáziumban, és a diákok fellázadnak, mert ők saját maguk szeretnének megemlékezni az 56-ról, úgy, ahogy ők ezt ők szeretnék, és nem úgy, ahogy a tanárok gondolják azt.
A díjnyertes ötletekből az MTV filmet készít.
Csinálunk egy kerettörténetet, de ez a 7 gyerekek által írt forgatókönyv profi rendezőkkel egy év múlva megvalósul.
A filmet jövőre, október 23-án este mutatja be a Magyar Televízió.
Saját magukon is spórolniuk kell a politikusoknak. A szocialisták azt javasolják az ötpárti tárgyaláson, hogy a képviselők fizessenek ECHO-t a költségtérítésük után. Az MDF tegnap azzal állt elő, hogy a válság és a megszorítások miatt a parlamenti képviselők mondjanak le a költségtérítés 18%-áról. A Fidesz a minisztereken spórolna. A Híradó információja szerint az ellenzéki párt azt javasolja, hogy csökkentsék fizetésüket a 2002-es szintre, vagyis a mostani felére.
Az országgyűlés honlapján minden képviselő tiszteletdíját meg lehet nézni, és azt, hogy mennyi költségtérítést vesz igénybe. Van, aki havonta nagyjából 100 ezer, de van, aki csak nem 500 000 forintot vesz fel szállás vagy úti költségre, anélkül, hogy ezzel elszámolna vagy adózna utána. Egy évvel ezelőtt már szó volt arról, hogy ugyanúgy el kellene számolniuk a képviselőknek a költségeikkel, mint bárki másnak, de nem történt semmi.
Az országgyűlési képviselők mondjanak le költségtérítésük 18%-áról a szolidaritás jegyében.
Ezt javasolta tegnap az MDF. Ehhez azonban törvénymódosítás kell, ezért ötpárti egyeztetést kezdeményeztek. Az ötlettel minden párt egyetért, csak azzal nem, hogy ezt hogyan tegyék.
Elfogadható elvileg egy olyan irány is, amit az MDF mond, hogy valamilyen adó alá vetni a költségtérítést, de sok más lehetőséget el tudunk képzelni.
Ezért a szocialisták több javaslattal is készülnek az ötpárti találkozóra. Úgy tudjuk, az egyik az, hogy a költségtérítés után ECHO-t, vagyis 20%-os hozzájárulást fizessenek, de az is lehet, hogy számlával kellene igazolniuk a költségeiket a képviselőknek, amiről pedig nincs számla, azután munkabérként adóznának. A Fidesz inkább a miniszterek fizetését és a parlament létszámát csökkenteni, a mostaninak nagyjából a felére.
Természetesen ismételten oda fogjuk tenni az asztalra a 200 fős parlamentről szóló indítványunkat. 200 fős parlamentről szóló indítványunk ugyanis valódi költségcsökkenést jelenteni.
A szabaddemokraták a polgármesterek költségtérítéséről is tárgyalnának. Azt mondják, nekik az a lényeg, hogy átlátható legyen a rendszer, és megszűnjenek a kiváltságok.
Jóvá hagyták az Európai Unió pénzügyminiszteri azt a 6,5 milliárd eurós, azaz több mint 1600 milliárd forintos kölcsönt, amelyet Magyarországnak szán az Európai Bizottság. A hitelösszeget az Európai Bizottság a tőkepiacokon szerzi be, és az része lesz a Nemzetközi Valuta Alap hitelcsomagjának. Brüsszelből Nika György tudósít.
Példátlanul nagy szigort, átláthatóságot, ellenőrzést, új pénzügyi szabályozást, ezek a feltételek, plusz az, hogy Magyarország teljesítse a saját magától diktált feltételeket, például jövőre a 2,6%-os hiányt. Az óriás hitel megállapodás nagyjából 2 hét múlva lesz aláírható, de Magyarország nem kíván a pénzhez hozzányúlni, közölte itt a magyar pénzügyminiszter. 2 évig lehet hevíteni az összeget, ez a 2 éves lehívás 2 évvel meghosszabbítható, és 5 év múlva kell visszafizetni, ha felveszik a pénzt, 4-7% között lehet a kamat.
A közel-keleti békefolyamatról és az abban való magyar részvételről tárgyalt Szili Katalin házelnök Mahmoud Abbas palesztin elnökkel, aki 2 napra érkezett Budapestre. Jelenleg 2 nemzetközi szervezet munkatársaként dolgoznak magyar szakemberek a palesztin területeken. egy vám és egy büntetés végrehajtási szakértő. Abbas azt mondta, bárki nyeri a közelgő izraeli parlamenti választást, a palesztinok készek együttműködni vele, de az amerikai tervek ellenére az idén már nem lesz béke megállapodás. A Dunaszerdahelyi eseményekről tárgyalt a magyar és a szlovák külügyminiszter, és mindketten határozott fellépést kértek a másiktól. Göncz Kinga azért, hogy megérkezzen Magyarországra a szlovák rendőrség felvétele, Ján Kubis pedig a szlovák zászló elégetése miatt várt még keményebb lépéseket. A város polgármestere és a helyi futballcsapat vezetői ma azt mondták, az amatőr felvételeken egyértelműen látszik, hogy nem a szurkolók, hanem a kommandósok kezdeményezték a verekedést a szombati mérkőzésen. Moszkvában neonáci tüntetést vertek szét a rendőrök. Orosz szélsőjobboldali csoportok azért szerveztek felvonulást a belvárosban, hogy az idegenek, vagyis a bevándorlók és a vendégmunkások kiutasítását követeljék. Az újfasiszták Sieg Heil kiabálással és Hitlert éltetve vonultak a Kreml felé, de a rohamrendőrök feltartóztatták őket. A tömeget gumibotokkal és könnygázzal oszlatták fel, és mintegy 400 szélsőséges tüntetőt őrizetbe vettek. Legalább egy ember meghalt és több mint 70-en megsebesültek, amikor három pokolgép robbant szinte egyszerre Tájföld déli muszlimok lakta részén. Az egyik autóba rejtett bomba egy kávéháznál, két motorra erősített pokolgép pedig egy közigazgatási hivatalnál lépett működésbe. A hatóságok szerint szeparatista csoportok felelősek a merényletekért. A Malajziával szomszédos határvidéken ugyanis három korábbi szultánság fekszik, amelyek 100 évvel ezelőtt kerültek Tájföld fennhatósága alá. Itthon meghalt egy ágyhoz kötött szellemi fogyatékos beteg egy intézetben a Baranya megyei Bújban. A nő nem hagyta aludni társait, a gondozó ezért kötötte az ágy melletti korláthoz. A beteg elesett, és mire a gondozók észrevették, megfulladt.
Még szombaton kitették a fekete zászlót a bújói otthon kapujára. Akkor halt meg az egyik beteg. A 44 éves szellemi fogyatékos nő nem hagyta aludni társait, úgynevezett kényszeres járó volt, vagyis éjszakánként nyikorgatta, csapdosta az ajtókat. Ezért kötözte a derekánál fogva az egyik ápolónő az ágya melletti korláthoz. Azt csak egy óra múlva vették észre, hogy nem mozdul. Az ügyeletes orvos újraélesztette, a Mohácsi kórházba vitték, ott halt meg. Megfulladt. Az intézmény fenntartója szerint a betegek kikötözését nem tiltja jogszabály.
Szociális szakmai szabályok szerint semmilyen kitétele nincs annak, hogy ellátottat, amikor az önveszélyes vagy társaira veszélyes, deréktájon ne lehetne rögzíteni. Nincs ilyen kitétel.
Az önkormányzat belső vizsgálatot rendelt el. Például azt akarják tisztázni, valóban pelenkával és pólóval kötötték-e ki a beteget. A rendőrség pedig azt vizsgálja, hogy felelőse valaki az asszony haláláért. A
kollégáim foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt büntetőjárást indítottak. Az azonnalos intézkedések körében tanúkat hallgattak ki, bűnjeleket foglaltak le.
Ha az ápoló hibázott, akár 5 év börtönbüntetést is kaphat.
Újabb molotov koktélos támadás volt hajnalban, ezúttal Debrecenben. A támadók az ablakra benzint locsoltak, azt próbálták meggyújtani. Nem sérült meg senki, a házban is csak kisebb kárt tettek. Nagy Csécsen közben nyugodtan telt az éjszaka. Ott vasárnap éjjel dobtak molotov koktélt romák házaira. Két embert, akik menekültek az égőházból, agyonlőttek. A településen folyamatosan járőröznek a rendőrök. A nagycsécsei eset nyomra vezetőjének 1 millió forintot ajánlott fel a rendőrség. A Híradó információi szerint elfogták Farkas Károlyt, az olimpiai bajnok Farkas Péter öccsét. A férfit a Pest megyei Vecsésen találták meg a rendőrök. Farkas Péter és testvére ellen tegnap adtak ki elfogató parancsot, miután kisétáltak a bíróságról, ahol kábítószerrel való visszaélés miatt első fokon 5 és 7 évre ítélték őket. Farkas Péter az ítélet hirdetés utáni szünetről már nem ment vissza a terembe, testvére pedig még korábban eltűnt. Mindketten szabadlábon védekezhettek, ezért nem volt rajtuk bilincs, és ezért nem vigyáztak rájuk rendőrök. Török Olivér következik sporthírekkel, tessék.
Köszönöm szépen. 2 hete a Juve legyőzte a Reált Torinóban. A szerdai nap legnagyobb mérkőzése a labdarúgó bajnokok ligájában. A Real Madrid-Juventus találkozó lesz, amelyet a 20 óra 10 perckor kezdődő adásunkban láthatnak az M1-en. A spanyol fővárosból Somos Ákos tudósít.
A Real Madrid és a Juventus még soha nem játszott egymással döntetlen, most összesítésben mégis egyenlítettek az olaszok, hiszen 13 eddigi meccsükből 7-et nyert a Real, 6-ot pedig a Juventus, a legutóbbi és azóta Claudio Ranieri olyannyira megszilárdította állását, hogy csapata egyfolytában nyeri a meccseket. A spanyolok viszont kisebb hullámvölgyben vannak, a kupában még harmadosztályú együttestől is kikaptak, úgyhogy Ben Schusternek most már szüksége lenne egy győzelemre. A Juventus ellen erre remélik, meg lesz az esély, hisz olasz csapattól ritkán kap ki hazai pályán a Real Madrid. Igaz, egyszer a Juventus is le tudta őket győzni, de annak már vagy 40 éve.
Az NHL-ben a New Jersey Buffalo párharcának mind a négy mérkőzése büntetőkkel ért véget az előző szezonban. Most nem kellett erre várni, a rendes játékidőben minden eldőlt.
57 mérkőzés után először nem Brother, hanem Weeks állt a New Jersey kapujában, de a kapus legenda hiányát nem érezte meg az első harmad utolsó percéig. A Devils pedig a vendég Buffalo foglalkoztatta rendesen a hazaiak kortását. A 20. percben aztán megtört a jég, ember előnyből Palminville gyönyörűen emelt a léc alá. A két csapat az előző szezonban szinte állandóan döntetlenre végzett, és csak büntetőkkel döntötte el a meccset. Most azonban a 3.-3.-8. percében Kaleta elébe ment. Ennek 2-0-ra győzött a Buffalo, vagyis nem Broderről vagy Weeksről beszéltek, hanem a shutoutot teljesítő vendégkapusról, Millerről a meccs végén.
Az NHL 27. játéknapja előtt a sötét mezben játszott New York Islanders 5 pontjával a liga utolsó helyén pironkodott. Így annál nagyobb meglepetés volt egy Park, Guerin és Campori góljával. A második harmad végén már 3-0-ra vezetett a Columbus Blue Jackets ellen. A harmadik játék részben aztán felébredtek a vendégek. Először Method szépített, majd jött Amberger, és két gólt szerezve kiharcolta a hosszabbítást. A ráadásban aztán Campoli meglőtte második gólját, ez pedig 4-3-as Islanders győzelmet, és a 6 meccses nyeretlenségi sorozat végét jelentette.
Maradjunk még a jégkorongnál, a hétvégén olimpiai selejtezőt rendeznek Budapesten, a magyar jégkorong válogatott a szerb, a horvát, majd a litván csapattal játszik. Cél a csoport elsőség, majd az elitkör Rigában, és végül a 2010-es Vancouveri téli olimpia.
Az egész az álommal kezdődik. Márpedig ezek a fiúk most újra álmodnak. Persze az olimpia csak akkor lehet reális cél, hogyha minden lépést egyesével teszünk meg. Márpedig ezen a hétvégén 3 lépést kell megtennünk, enélkül esélyük sincsen az egészre. Ha most tovább jutunk, februárban néhány nagyon kemény tétmérkőzést játszhatunk, amire komoly szükségünk van az A-csoportos világbajnokság előtt. Természetesen szeretnénk kijutni az olimpiára, de ha ez nem is sikerül, ezek a mérkőzések akkor is kiváló lehetőséget jelentenek majd a felkészülésre, szóval nagyon kellenek ezek a meccsek.
A magyar röplabdasport egyik kiemelkedő alakja dr. Holvai Endre ma ünnepli 90. születésnapját.
2006. októberében dr. Holvai Endre volt az első magyar, akit beválasztottak a röplabdázó hírességek csarnokába, a Hall of Fame-be, a játékvezetésért vállalt több évtizedes munkája elismeréseként. A legismertebb magyar sportvezetők között van a világon még most is Holvai Endre, aki a sok kitüntetése között megkapta a Nemzetközi Szövetség legmagasabb díját, vagyis az Ezüst Kereszt érdemrendet is. Mandi bácsi, november 4-én ünnepli 90. születésnapját. További hosszú életet kívánunk neki, és olyan sikereket még sokaknak, amilyet ő is elért a nemzetközi röplabdázásban, magyarként.
Kedves nézőink, 23 óra 6 perckor foci bajnokok ligája gólokkal is várom önöket az M1-en.
Köszönjük, Oliver, most pedig időjárás jelentés Visi Károlyjal.
Jó estét kívánok! Az időjárás jellegében már a hét közepén várható változás, kevesebb lesz a napsütés, több lesz a felhők, több helyen fordul majd elő eső, záporeső, de enyhe marad az idő. Az ok pedig, hogy a Földközi-tenger medencéinek nyugati részén egy ciklon alakult ki, ennek felhőzete egyre inkább terebélyesedik és vastagodik, és ez a felhőzet közelíti a Kárpát-medencét. De maga a Kárpát-medence továbbra is a Nyugat-Európa fölött elhelyezkedő ciklon frontjainak keleti oldalán egy erőteljes déli áramlásban marad, és ebben a déli áramlásban délfelől a Földközi-tenger medencéből, illetve Afrika irányából továbbra is meleg levegő áramlik hozzánk. A hűvösebb levegő majd csak a hét utolsó napjaiban ér el bennünket. Most éjszaka tehát enyhe lesz az idő, mindössze 7 és 12 fokig csökken a hőmérséklet, főként délnyugaton kell számítani kisebb esőre, záporesőre. Kötfoltok kialakulnak, de kevesebb helyen, mint az elmúlt napokban. Holnap napközben is változóan felhős időre számíthatunk, nyugaton, délnyugaton valamivel több felhővel, mérsékelt lesz a szél, legfeljebb a Kisalföld térségében lesznek időnként élénkebb széllökések délkeleti-keleti irányból. A legmagasabb nappali hőmérséket a Dunántúlon általában véve 19 és 22 fok között alakul, hasonló hőmérsékletekre számíthatunk az ország keleti felén is, itt 18 és 23 fok között lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet. Csütörtökön még enyhe marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható, és a következő napokban, tehát pénteken, szombaton is szórványosan lesznek esők, záporok. De pénteken már csak 13-18, szombaton pedig mindössze 9 és 14 fok között lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet, ez az évszaknak, a november elejének megfelelő. Az éjszakai hőmérsékletekben számottevő változás a következő napokban még nem várható. Tehát kedves nézőink, egy leülésre kell számítani a hétvégén, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az utolsó pillanatig kampányolnak, szerda hajnalra kiderül, ki lesz az Egyesült Államok 44. elnöke. 52 évvel ezelőtt ezen a napon világossá vált, az idegen túlerő vérbe folytja a magyar szabadságharcot. Bújban a gondozó megkötözte a beteget, hogy ne zavarja társait, mire észrevették, hogy baj van, megfulladt. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Rejtélyek asszonya című amerikai krimi, híradó pedig 11 órakor lesz az M1-en, várom önöket akkor is. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
Viszontlátásra.
...2008. december 5-én 6. alkalommal veheti át 30 kitüntetett, a Demján Sándor üzletember által alapított Prima Primissima alapítvány díjait. Az eseményen összesen 750 ezer euró kerül átadásra. Ünnepeljük együtt azokat, akik legjobbak a legjobbak között. A magyar kultúra, tudomány, sport nagyjait. A díjátadót az M1 közvetíti. Prima Primissima, tisztelet a tudománynak és a kultúrának.